És itt is gyorsan belecsapok a... megvárom a közlekedést. Szárazabb lesz, unalmasabb lesz, de gyorsabb lesz. Tehát itt a személyes adatoknak a személyes adatok védelmében fognak változások történni. Az új EU-rendelet a személyes adatok védelméről jövő évben fog hatályba lépni, tehát alig több mint egy évünk van arra, hogy ennek a bevezetésére felkészüljünk. Szerencsére a meglévő adatkezeléseknél adnak egy 2 éves felkészülési időt, amely attól az időt, tehát ettől a 2018. május 25-ös időponttól fog számítódni. A korábbi rendeletet hatályon kívül helyezik, ebben semmilyen fontos információ nem volt. Ami nagyon fontos, hogy ennek a rendeletnek az elsősorban az a célja, hogy a személyes adatok azonos szintű védelmet élvezzenek minden tagállamban. Tagállami pontosítások lehetségesek, és ha egy-egy tagállam korlátozhatja is ezeket a személyes adatokra vonatkozó védelmi intézkedéseket, ezt a törvénynek a 19. szakasza írja elő. Ezzel a szövegezéssel azért is írtam oda, mert politizálni nem szeretnék. Nem tartozik ide ennek a törvénynek a hatája alá, hogyha nemzetbiztonsági szempontból, a közös biztonságpolitika vagy a bűnözés szempontjából az adatok kezelésére a meghatározott szervek azok jogosultak maradnak ugyanúgy. Nagyon fontos még a rendeletnek az a rész, hogy sokkal szigorúbban fogják venni azokat az incidenseket, amelyek személyes adatokat is érintenek, és ezekre az incidensekre minden tagállamban azonos szankciókat kell alkalmazni. Fontos, hogy nem csak a technológia semlegesség esetében, hogy nem ez azt jelenti, hogy nem csak az automatizált és elektronikusan tárolt, hanem más módon akár papíron tárolt adatokra is érvényes és alkalmazandó. És nagyon fontos, hogy az EU-ban tevékenységi helyen nem rendelkező szolgáltatókra is kiterjed, tehát az általában nem az EU-ban letelepedett Google, Facebook nagyon sok személyes adathoz fér hozzá, nagyon sok személyes adatot kezel, és ezeknek a működését is korlátozni kívánja. Illetve ezt ugye attól teszi függővé, hogy az EU területén kíván-e szolgáltatást nyújtani, attól, hogy egy honlap elérhető az EU-ból, ez nyilván nem, de hogyha valamelyik ország nyelvét használja, valamelyik ország pénznemét használja, akkor ezt úgy kell tekinteni, vagy pedig hogyha EU-ban tartózkodó fogyasztókra, felhasználókra tesz utalást, akkor bizony úgy kell tekinteni, hogy ő ezt az EU-ban ezt a szolgáltatást nyújtani kívánja, tehát alanyává válik ennek a szabályozásnak, és nagyon fontos az, hogy a profilalkotást, azt profilalkotásra ezt kiterjesztette. Tehát ugye amikor az EU területén mozgó, akár nem uniós polgároknak a mozgását figyelik meg, tevékenységét figyelik meg, a magatartását figyelik meg, és ez alapján próbálnak következtetéseket levonni annak vonatkozásában, hogy mi a preferenciáit illetően, az, hogy milyen termékeket szeretne megvásárolni akár. Ilyen esetekben szintén alkalmazni kell rá ezt a rendeletet, és ugye nyilván a harmadik országban, tehát a harmadik ország, ami nem EU-s ország, ilyen adatot csak a rendelet betartása mellett lehet továbbítani. Az adatok köre, ami most nekünk nagyon-nagyon fontos, már nem csak azokhoz a természetes, tulajdonképpen anyakönyvi adatokhoz kapcsolódik a személyes adatok védelme, illetve hogyha még nézem, akkor ugye vannak a különleges személyes adatok, a vallási, politikai, világnézeti kérdésekkel kapcsolatban egészségügyi információk, amelyek fokozottabb védelmet igényeltek, de rájöttek arra a jogalkotók, hogy bizony-bizony IP címmel, cookie tartalmával, fizikai címekkel, Bluetooth, Ethernet megadreszekkel, IMEI számmal, ami ugye a telefonoknak az azonosító száma, SIM kártyával, online azonosítókkal, ugye Facebook, Google bejelentkezési azonosítók például ugyancsak lehet azonosítani, sőt a zsebemben van PayPass-os bankkártya, az akár 10 méter távolságban is megfelelő infrastruktúrával leolvasható, tehát ezek mind-mind olyan információk, amellyel egy-egy személynek a tevékenységére lehet következtetni, tehát ezeket az információkat lényegében ugyanúgy személyes adatnak kell tekinteni, amellyel egy-egy személy, természetes személy beazonosítható. ugye speciálisan ki fog kitérni a rendelkezés arra is, hogy lenyomattal azonosított adatokra, amikor valamilyen hash-t képzünk az adatokból, de ez igazából, ha ismerjük az adatformátumát, akkor azért ez egy kölcsönösen egyértelmű megfeltetés kialakítható, tehát tényleges anonimizálásról nem beszélhetünk. Az álnevesített adatoknál hasonlóképpen, és nagyon fontos az is, hogy a szabályozás meglehetősen rugalmas. Tehát figyelembe kell venni azt is, hogy várhatóan az adatkezelőnek az rendelkezésére álló erőforrása az alkalmas-e arra, hogy ezeket az adatokat összekösse. Tehát egy big data, olyan big data kutatást el tudjon végezni, hogyha ezeket az információkat összerakja, akkor azonosítható-e belőle a személyes adat, és hogyha, ahogy a számítási kapacitás természetes módon nő, ha nem is a Moore törvény alapján, de azért folyamatosan nő, anélkül, hogy bármit tennénk, a kis ujjunkat is mozdítanánk, vagy akár a jogszabálynak a tartalma megváltozna, jogellenessé válhat az adatkezelés, amiatt, mert a számítási kapacitások annyira megnőttek, hogy további védelmi intézkedéseket kell tenni. Személyes adatoknál itt nagyon sok változás nincs, világosan és közérthetően, visszakereshetően kell az adatkezelés előtt tájékoztatni a feleket, jogorvoslatról tájékoztatni kell, ha van az intézménynél adatvédelmi tisztségviselő, arról adatok forrásáról is, tehát a időtartam az nyilván, adatok forrásáról, tehát hogyha én az adatokat nem magam gyűjtöm össze, hanem valakitől átveszem, például egy Facebookos bejelentkezést, egy Google bejelentkezést alkalmazok, és onnan bizonyos személyes adatokat megkapok, akkor bizony azokra is ki kell térni, hogy milyen adatokat honnan szereztem meg, tehát sokkal széleskörűbb információkat kell adni az alanyok részére. A hozzájárulás egyébként ugyanúgy szóban, írásban tehető, ráutaló technikai lépések megtételével, hogy a figyelmeztetés ellenére ugye tovább lép. Nem elfogadott viszont az előre bejelölt négyzet, tehát kifejezetten magatartás kifejtéséhez köti a hozzájárulást. És nagyon fontos, hogy a választási lehetőségnek mindig önkéntesnek kell lenni. Azaz nem lehet olyat tenni, hogy valamilyen hátrány éri a szolgáltatásból adódóan, azért, mert ő bizonyos adatai tekintetében esetleg, amelyek egyébként a szolgáltatáshoz nem szükségesek, nem adta meg a hozzájárulást. Ebben az esetben a korábban adott hozzájárulás is egyébként megszűnik. Nagyon fontos, hogy olyan nyilvántartásokat kell az adatkezelőnek vezetnie, amely alapján később igazolni tudja, hogy milyen időpontonban milyen adatokat adott meg, a hozzájárulást milyen tartalommal tette meg, tehát ezeket úgy kell tárolni, hogy ezek később visszakereshetőek legyenek. Ugye itt a tiltakozás jogának a biztosítása az ugye a profilalkotás ellen közvetlen üzletszerzés, és nagyon fontos, hogy például az automatikus döntéshozatal ellen lehessen tiltakozni. Tehát olyan döntéshozatalok ellen, amelyet kizárólag rólam összegyűjtött információk alapján géphoz meg humán beavatkozás nélkül, tehát kérhetőnek kell lennie annak, hogy az én esetemben mindenképpen humán döntsön, tehát nem fogadom el a gépnek a döntéshozatalát. A felejtéshez való jog nem újdonság, helyesbítés lehetőségének biztosítása igazából nem újdonság, csak sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak rá. Nagyon fontos az, hogy ezentúl nem csak megtekinteni lehet majd az adatokat, hanem gépileg feldolgozható formában elkérhetem az adatkezelő szolgáltatótól ezeket az adatokat. És gépileg feldolgozható formában át kell adnia. Nagyon fontos az, hogy a panaszát a magánfél az humán felé is megtehesse, tehát biztosítania kell a szolgáltatóknak, amit nehezen tudok elképzelni, hogy akár a Facebook, akár a Google az adatvédelmi aggájaimnak a közlésére, hogy fogja, vagy nem csak az enyémnek, de olyan mennyiségű ügyféllel rendelkeznek, hogy ezt hogy fogja tudni biztosítani, hogy tehát egy másik emberrel beszélgetve fejthessem ki az aggájaimat, és egy másik embertől kapjak megnyugtató választ, nem pedig egy automatizált választ, vagy egy knowledge base-hez, vagy bármilyen hasonló tudásbázishoz engednek hozzáférést. És nagyon fontos a bizonyítási tehernek a megfordulása, Tehát ez azt jelenti, hogy az alany állít valamit, és egy adatkezelés ellen, és az adatkezelőnek kell azt bizonyítania, hogy az ő eljárása minden szempontból helyes volt. Tehát itt a nyilvántartásokon nagyon sok fog múlni, nagyon alaposan rögzíteni kell minden körülményt ahhoz, hogy egy vita esetén ezt később bizonyítani lehessen, hogy minden megfelelően történt. Amikor az adatkezelést jogosnak kell tekinteni, hogyha szerződéskötéshez szükséges adatokról van szó, ez eddig sem jelentett különbséget, a NAI-hoz sem kellett eddig bejelenteni azokat, hogyha az adatkezelés az csak a szerződéskötéshez, tehát a számlázás pénzügyi teljesítéshez, fizikai teljesítéshez szükséges adatokra vonatkozott, csalások megelőzéséhez szükséges adatok, és meglepő módon a jogosnak kell tekinteni az adatkezelést, hogyha azt a közvetlen üzletszerzés céljából történik. Közérdeken alapul ez igazából nem lényeges a mi szempontunkból most, illetve műszakilag ez minket nem érint. Nagyon érdekes, ezt csak érdekességként írtam oda, hogy mivel hogy ugye a világnézeti meggyőződés az egy különleges személyes adat jelenleg is, és a hivatalosan elismert vallási szervezetek a céljuk érdekében ilyen adatokat nyilván tarthatnak. Tehát ez mondjuk egy elég gumi szabály most véleményem szerint, nyilván ezt valamilyen szinten pontosítani fogják. A gyermekek védelme az fokozottan fog jelentkezni, felhasználói profilt létrehozásánál, különösen ha ezt marketing célokra használnák, 16 éves kor fölött dönthet erről a gyermek, a kiskorú, de ezt tagállam változtathatja, de 13 évnél alacsonyabban nem határozhatja meg. Kivétel, hogyha megelőzési tanácsadási oldalról van szó. Adatvédelmi incidens sokkal szigorúbb szabályozás alá kerül, 72 órán belül jelezni kell a hatóság számára az incidens becsült súlyosságát is, és nem csak a hatóság felé, hanem az érintettek felé is, hogy az adataik nyilvánosságra juthattak. Nem kell, hogyha személyes adat biztosan nem érintett, és a szankciója nagyon súlyos lesz. Lényegében a versenyjoggal azonos szankciókról beszélhetünk. Ez az adott vállalkozás árbevételének a 10%-a vállalatcsoportra is értendő, tehát horribilis összegekről lehet szó. Nem igazából derül ki a jogszabályból, hogy mi történik akkor, ha állami szerv intézmény vonatkozásában merül fel ez az incidens, tehát akkor elveszik az éves állami támogatásának a működési költségeinek a 10%-át, tehát ez igazából nyilván ez is egy érdekes terület. Az adatvédelmi hatósági nyilvántartás is meg fog változni, tehát ezentúl nem kell majd bejelenteni a NAI felé az, hogyha valaki adatkezelővé válik, viszont megfelelő intézkedéseket kell tenni az incidensek elkerülése érdekében. És ugye korábban már elmondtam, hogy megfordul a bizonyítási teher. Tehát attól, hogy ez a bejelentés, előzetes bejelentési kötelezettség, ami olyan szempontból jó volt, még hogyha nem, tehát függetés most nem bántva a NAI-hot, mert lehet, hogyha a ezek nagy számára tekintettel adott esetben csak rányomtak egy bélyegzőt, mégis valamilyen szinten egy felmentést jelenthetett a adatkezelő részére. Most ilyen bejelentésre már nem lesz majd szükség az uniós szabályozás szerint, viszont gondoskodnia kell arról, hogy mindig megfelelő technikát használjon, és hatásvizsgálatokat végezzen a saját érdekkörében, és ugye mivel hogy a bizonyítási teher megfordult, tehát az ügyfélnek elég állítania, és a bizonyítania az adatkezelőnek kell, nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülhet az adatkezelő egy incidens esetén, vagy egy ügyfélpanasz esetén, sokkal nehezebb helyzetbe adott esetben, mint a jelenlegi NAI-hos engedélyezési eljárás során. A feledéshez való jog, nem szeretném nagyon részletezni, ezek nagyjából most is így működnek. Ugye tiltakozás vagy más elsőbséget élvező jog, az elsőbséget élvező jog az meg tudja akadályozni, tehát adott esetben, hogyha például valaki egy szerződés miatt rögzítették a személyes adatait, de nyilvánvaló itt jogszabályi előírás van arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig kell megőrizni a számla információkat, tehát ezt hiába kéri valaki, nem törölheti. Ebben különösebben nincs újdonság. Ami nagyon fontos, hogy törölni kell az éles és másodpéldányokat. Ugye itt az adott esetben egy biztonsági mentést is érinthet, a személyes adatokra mutatkozó hivatkozásokat, és hogyha én máshol szereztem meg az adatokat, vagy máshová is továbbítottam ezeket az adatokat, akkor ezt, mint egy szépen egy gráfot, egy fát végig kell járnom, és mindenkinek kell szólni, hogy ezt már innentől kezdve ők sem kezelhetik, hiszen hogyha tőlem megvonták a jogot, ugye a jogászok tudják, hogy nemo plus juris, tehát semmi, én olyan arra adhatok másnak jogot, amihez nekem jogom van. Ha tőlem elvették a jogot, akkor a többieknek a joga is automatikusan meg fog szűnni. Én köszönöm szépen a figyelmet. Azt hiszem, pontosan be is tartottuk az időt, és ha valakinek van kérdése az első vagy a második előadással kapcsolatban, egy vagy kettő, és megengedi az elnök úr, akkor gyorsan válaszolok.
Egy kérdés,
utána is lehet egyébként, tehát hogyha...
Köszönöm szépen, Csizmadér Zoltán, Soproni Egyetem. Van néhány kérdésem a két területhez. Az egyik az e-mailekkel kapcsolatban. Azt mondta, hogy az e-mail valószínűleg nem lesz az a platform, ami megvalósul majd ez a kézbesítési megoldás. Miért? Tehát, hogy miért nem lehet az a megoldás ennek?
Biztos. Tehát ez...
Közelebb
értek, és nem kell, hogy futkosod. Igazából azért nem lehet e-mail alapon megvalósítani, hiszen mert a kliens általi elolvasásról megbízható visszajelzést nem lehet adni. És itt ugye a közlés időpontja az fontos, hogy a címzet az mikor jutott egy információhoz. Tehát egy hivatalos iratnál nagyon fontos a közlés időpontja, mert onnan indulnak a fellebbezési jogok, az különféle jogorvoslati jogok, és az, hogy kérek tértivevényt, meg ilyeneket bepipálok, ez... mivel hogy ez a kliensgépen történik, az ügyfélgépén, és ha az ügyfél ügyes, kevésbé ügyes, ezeket ki tudja kerülni. Tehát a protokollban nincs olyan megbízható eljárás, ami ezt alkalmassá tenné. Erre én örülnék neki, ha lenne, mert sokkal kényelmesebb, mint egy webes szolgáltatásba bejelentkezgetni, oda akár drag and drop-val feltöltetgetni dolgokat, tehát ez...
Jó, rendben. Másik kérdés pedig a... Mondom,
hogy hangosabban, jó? Bocsánat, igen. A másik kérdés pedig az utolsó témával kapcsolatos. Kicsit máshonnan indultam el. Tehát, hogyha van egy egyetemi e-mail rendszer, ami munkacélokat szolgál, akkor itt az új szabályozásnak a következtében hol húzzuk meg a határt a között, amit az informatikus megtehet, mint felügyelet, karbantartás. Tehát, hogyha egy olyan rendszert üzemeltetek, amelyeknek mondjuk az oktatói, meg a hallgatói oldala is az e-mail rendszeren belül van, tehát ez azt jelenti, hogy nem külső e-mail rendszerbe e-mailezünk, tehát Citron mailbe, vagy Free mailbe, vagy akárhova, akkor az új szabályozás következtében ez mit jelent a számunkra, vezetők számára? Tehát, hogyha előfordul egy olyan igény, hogy bele kell nézni valamilyen okból a kommunikációba, tehát nem csak naplókat nézegetünk, akkor ezt megtehetjük majd, vagy nem? Uh-huh. Ez azért nagyon érdekes, mert az az álláspontom, hogy ez nem egy személyes rendszer, tehát ez egy munkaeszköz. Tehát, hogy ezt aláírják a kezdetekkor, hogy ez egy munkaeszköz, akkor ez bármikor felügyelhető.
Ha a munkaeszköz részét nézem, akkor ugye az új munkatörvénykönyv, csak ez egy másik jogszabály, az lehetővé teszi a dolgozónak, és csak a dolgozónak az elektronikus tevékenységének az elektronikus megfigyelését. Itt akkor jön a probléma, hogyha erre a betekintésre szükség van, és közben nyilatkozik a dolgozó arról, hogy ez személyes információkat is tartalmaz. És hiába volt esetleg explicit megtiltva az, hogy személyes kommunikációra ez nem használható, de ha de facto mégis személyes kommunikációra használta, és ő így nyilatkozik, akkor sajnos meg kell adni neki a lehetőséget, hogy először a személyes adatokat takarítsa el onnan, és akkor utána vele lehet tekinteni. Csak ugye itt a kulcsot bezártuk a fiókba, mert nem tudjuk azt, hogy csak azt takarítja, vagy mást is eltakarít, hogyha már hozzáférhet. Tehát ez egy... nagyon nehéz dolog, ugye még a korábbi adatvédelmi, akkor ombudsmanunk volt még, ugye a Majtényi László az ő esetében merült fel az, hogy a hívás részletező kérdése, hogy a dolgozó a hívás, telefonhívás részletezőjébe belekerülhet-e, beletekinthet-e a munkáltató, és ugye ott merült fel az, hogy a hívás részletező az nem csak a személye, nem csak a hívónak a személyes adata, hanem annak is, akit hívtak. És ahhoz be kellene szerezni az összes hívottnak is a személy, tehát a hozzájárulását, ami lehetetlen.
Én nekem is lenni két kérdésem, mert túl izgalmas a téma az, hogy csak úgy hagyjuk parlagon. Az egyik a felejtés joga. Tehát mondjuk az EduID az, vagy az hogyan fog működni a felejtés jogával? Tehát amikor én belépek és autentikálom magamat egy szolgáltatásban, mondjuk a videotorium.hu-nál, és kilépek, akkor a felejtés jog alapján ki kellene törölni az akkantomat a videotorium.hu-n. Hogyan fogják megtudni ők, vagy bárki más, aki ezt használta, hogy én kiléptem, és engem el kéne felejteni, erre most sincs mechanizmus. És a másik, ami szerintem még rosszabbnak tűnik a felejtés jogánál, hogyha valaki kilép, úgy értem, hogy ezek a jogszabályok munkáltatókra is vonatkoznak, mint a kutatóközpont például, vagy könyvtár, vagy egyetem, hogy jól értem? Szolgáltatóról volt szó végig, de úgy gondolom, hogy rám is vonatkozik.
Bocsánat. Tehát egy munkáltató esetében megint csak másról is szó van, hiszen ott a munkavállalónak az adatait jogszabályi kötelezettsége bizonyos ideig megőrizni. Tehát ugye az a felejtés jogánál az felülírja. Tehát abban az esetben ez nem érvényes.
Jó, akkor jó. Megnyugodtam. Köszönöm szépen. Arra gondoltam, hogyha valaki kilép, és a felejtés jogalapján töröldöm kérem, mondjuk minden logja bejegyzést róla, és jönnek két hétből később egy bejelentés, hogy betörés történt vele kapcsán, akkor nincs logom, mert ki kellett törölnöm, hiszen el kellett felejtenem. Még az archívból is, mert hiszen ott is ki kell törölnöm.
Igen, de erre viszont van az elektronikus hírközlésről szóló törvény, ami viszont előírja, hogy ezeket az aktivitási információkat meddig kell megőrizni. Tehát az a jogszabály, megint csak arról van szó, ugye, amit én ugyan egy számlázással támasztottam alá, egy számlázásos példával, de jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt nem tehetem meg egy bizonyos ideig. Tehát ugye az elektronikus hírközlési törvény szabályozza azt, hogy ezeket a naplókat meddig kell megőrizni.
Igen.
És hiába van a felejtés joga, ugye én itt addig meg kell őriznem akkor is, ugyanúgy, ahogy én a számlázás kapcsán említettem, hogy én rendelek valamit, és utána azt mondom a szolgáltatónak, hogy törölje ki az adataimat, de ő kiállított nekem egy számlát. Ugye ezeket a számla információkat legalább 5 évig, de bizonyos esetekben az év végét követő 8 évig meg kell őrizni. Tehát ilyenkor én hiába kérem azt, hogy ezeket az adataimat törölje neki, azért, hogy a NAV felé tudja az ellenőrzést, tehát azokat az adatszolgáltatásokat biztosítani, amit a NAV kérhet, ezeket neki meg kell őriznie, tehát ezek az esetek mind felülírják.
Hát nagyon szépen köszönöm. Még?
A Pari említette, hogy bűnüldözési szempontból kivétel van, tehát ott nem számít ez az adatvédelmi akármicsoda.
Nem tartozik ennek a rendelkezésnek. Nem tartozik ennek a rendelkezésnek a hatája alá, ennek a rendeletnek a hatája alá, de hogyha már itt vagyunk, akkor ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a tehát ilyenkor ugye a bűnüldöző szervek, csak egy másik példával élve, használhatják meg és használják is a Facebookot, hogy valakinek az életvitelét adott esetben összevetik azzal, hogy az adóbevallásával, tehát hogy ehhez megfelelő jövedelemmel rendelkezik-e. És ezt ugye egy mindenki számára hozzáférhető adat, ezzel ezt megtehetik és meg is teszik. A másik dolog az, ott viszont a NAV nem használhatja fel, ugye ismert az a dolog, hogy van ez az elektronikus online kasszarendszer, amelyek azonnal jelentenek a NAV-hoz. Ugye a bankkártyákon, az NFC csipeseken pláne, ugye ott benne van a neve is az ügyfélnek. Hiába futnak bele adott esetben a NAV-hoz ezek az adatok, hogy én itt ilyen helyen vásároltam, olyan helyen vásároltam, ezeket profilalkotásra nem használhatja fel. Tehát ez nem bűnüldözési információ. Tehát ezeket ő sem használhatja fel.
Jó, hát akkor köszönöm szépen, és akkor egy kis szünet a következő szekció előtt.